Mindenkit szeretettel üdvözlünk a mai alkalommal. A 10 csapást kezdtük el tanulmányozni, és a 9. fejezetnél tartunk, 94-es oldalon. És én azt javaslom, hogy rögtön lássunk neki. Nagy öröm a számunkra, hogy öblös hangú barátunk megint itt van velünk. Kérjük Kálmán, hogy valóságunk. 95-es oldal.
És szólott az örökkévaló Mózeshez. Menj be Fáraóhoz és szólj hozzá. Így szólt az örökkévaló, a héberek istene, bocsáss szabadon népemet, hogy szolgáljanak engem. Mert ha tovább vonakodol őket szabadon bocsátani, és még mindig hatalmadban tartod őket, íme az örökkévaló keze nehezedik a te jószágodra, mely a mezőn van a lovakra, a szamarakra, a tevékre, a szarvasmarhákra és a juhokra nagyon súlyos dögvészben. És megkülönböztetés lesz az örökkévaló Izrael jószága és Egyiptom jószága között. És nem pusztul el semmi mindabból, ami Izrael fiaié. És határnapot tűzött ki az örökkévaló, mondván, holnap viszi végbe az örökkévaló azt a dolgot az országban. És megcselekedte az örökkévaló ezt a dolgot másodnapra, és elpusztult Egyiptom minden jószága, és Izrael fiainak jószágából nem hullott el egy sem. És elküldött Fáraó, és íme Izrael jószágából nem pusztult el még csak egy sem, de Fáraó szíve ismét makas lett, és nem bocsátotta szabadon a népet. És szólt az örökkévaló Mózeshez és Áronhoz. Vegyetek teli marokkal kormot a tűzhelyről, és szólja azt Mózes az ég felé Fáraó szeme előtt. És váljék porfelhővé egész Egyiptom országa fölött, és legyen az emberen és állaton fakadó hólyagos fekélyé Egyiptom egész országában. És vették a tűzhely kormát, és megállottak Fáraó előtt, és Mózes felszórta azt az ég felé, és lett fakadó hólyagos fekélyé emberen állaton. És nem tudtak az írástudók helytállni Mózes előtt a fekély miatt, mert fekély volt az írástudókon és egész Egyiptomon. És az örökkévaló megkeményítette Fáraó szívét, és nem hallgatott rájuk, amint megmondta az örökkévaló Mózesnek. És szólt az örökkévaló Mózeshez. Kelj fel korán, kora virradatkor, és állj meg Fáraó előtt, és mondd meg neki, így szól az örökkévaló héberek istene. Bocsásd el népemet, hogy szolgáljanak engem. Mert most minden sújtó csapásomat szívedre küldöm, és szolgádra, és népedre, hogy megismerd. Nincs hozzám fogható hatalom az egész földön. Bizonnyal, ha most kinyújtanám karomat, és sújtanálak téged, és népedet halálvésszel, kipusztulnál a földről. Azonban megtartottalak azért, hogy megmutassam neked hatalmamat, és hogy hangoztassák nevemet az egész földön. Még mindig zsarnokoskodol népen fölött, és nem bocsátod el őket. Azért íme hullatok holnap így időtájban igen nehéz jégesőt, amilyen nem volt még Egyiptomban alapításának napja óta mostanáig. Ezért küld ki most embereket, és tereltesd be jószágodat, és mindazt, amit van a mezőn, minden ember és állat, amit a mezőn találnak, és nem vittek be a házba, azokra leszakad a jégeső, és elpusztulnak. Aki félte az örökkévaló szavát Fáraó szolgái közül, az beterelte gyorsan szolgáit és jószágát a házaknak. Aki pedig nem vetett ügyet szívében az örökkévaló szavára, az kűnhagyta jószágait, szolgáit és jószágát a mezőn. És szólt az örökkévaló Mózeshez. Nyújts ki karodat az ég felé, és támadjon jégeső Egyiptom egész országában emberre és állatra, és a mező minden füvére Egyiptom országában. És kinyújtotta Mózes botját az ég felé, és az örökkévaló adott mennydörgést és jégesőt, és tűzcikázott a földre, és hullatott az örökkévaló jégesőt Egyiptom országára. És volt jégeső és villanó tűz a jégesőben, fölötte súlyos, amilyen még nem volt Egyiptomban, Egyiptom egész országában, mióta nemzetté lett. És elvert a jégeső Egyiptom országában mindent, ami a mezőn volt, embert és állatot, és a mező minden füvét sújtotta a jég, és a mező minden fáját összetörte. Csak Gósen földjén, ahol Izrael fiai voltak, nem volt jégeső. És elküldött Fáraó, és hivatta Mózest és Áront, és mondta neki. Én most vétkeztem az örökkévaló, igaz? Az örökkévaló igaz, én és népem pedig bűnösök vagyunk. Könyörögjetek az örökkévalóhoz, legyen már elég Istennek mennydörgéséből és a jégesőből, és én el foglak bocsátani titeket, és nem fogtok többé itten késlekedni. És mondta neki Mózes, Midőn kimegyek a városból, kiterjesztem kezemet az örökkévaló felé, a mennydörgések meg fognak szűnni, és nem lesz további égeső, hogy megtudd, az örökkévalóé a föld. Te pedig, és szolgáid, jól tudom, még mindig nem fértek az örökkévaló Istentől. És a len és az árpa letört jégveréstől, mert az árpa kalázban, a len pedig bimbózásban állt. De a búzát és a tönkölyt azért nem verte a jégeső, mert későn érők. És eltávozott Mózes fáraó mellől a városba, és kiterjesztette kezét az örökkévaló felé, és megszűntek a mennydörgések és a jégeső, és az ápor eső nem szakadt többé a földre. És látta fáraó, hogy elállt az eső, és a jég, és a mennydörgés, és tovább vétkezett, és megkeményítette szívét ő is, szolgái is. És dacos volt fáraó szíve, és nem bocsátotta el Izrael gyermekeit, amint hirdette az örökkévaló Mózes által.
Jó, köszönöm szépen. Még folytatni fogjuk, az már a következő szakasz, meg egy következő fejezet is egyben, de még hozzátartozik a 10 csapáshoz, amit be is fogunk fejezni ma. Csak gyorsan, mielőtt a kérdéseket, meg amin esetleg nektek is föltűnt, átvennénk, csak hogy átismételjük, tehát ugye emlékszünk, 10 csapás van, és emlékeztek, amikor Pészakkor a minden csapásnál egy kicsit kiveszünk a borból az ujjunkkal, és akkor ugye ott az van, hogy tízszerben lenyomjuk az ujjunkkal, és utána azt mondja Rabbi Yosi, Glilele, Neisem, Bajam, Simoni, azt hiszem, Rabbi Yosi, Glilele, Yehuda, Rabbi Yehuda, Neisem, Yehuda, Rabbi jelekkel kapcsolta össze ezeket a csapásokat, Dacach, Adash, Beachav. Emlékeztek erre? Ugye, hogy ott még háromszor kiveszünk a borba. Miért? Mert ő mozaik szavakat csinált belőle. Dacach, Adash, Beachav. Dacach, az az első három csapásnak a mozaik szava. Dam, Tzfardea, Kinim. Ugye, vér, békák és férgek, vagy rovarok, ahogy fordítjuk, folytatjuk. Igazából bolhák, szó szerint. Tetvek, igen. Ez az első, az dacach. Ugye, mert de, dam, c, az cvadea, és h, az a kinim. Dacach, adás, az aroiv, dever, és shin. Ugye, az a vadállatok, a dögvész, és a hólyagos égési sérülések. És utána az utolsó, az a báháv. A báháv az borog, árbe, a jégeső, a sáska, hojsech, sötétség, és a báháv, behojrosz, ugye az első szörtek halála. És így három részre osztja, és mindenkinek ad egy szót. Elvileg miért van ez így, és miért ez benne a Hagadában? Mert ő, ez egy ilyen, hogy meg lehessen jegyezni a 10 csapás sorrendben. Ez egy mozaik szólt, és akkor ez egy ilyen emlékeztető arra, hogy hogyan következtek. De a bárban ellen már beszéltünk arról korábban, hogy ezeknek a csapásoknak ez a felosztása, ez a hármas felosztás, ez nem véletlen, mert tartalmilag is három dologról volt szó. Amikor Mózes elment fáraóhoz, és szó volt arra, hogy a csapásokkal mi a cél, hogy most Isten mondta a Mózesnek, hogy menjél el, és majd én nem fogok kiengedni, és én majd megmutatom, megkeményítem a szívét, de a végén majd el fogok menni. Akkor beszéltünk róla, hogy amikor elmegy fáraóhoz Mózes, akkor azt mondja neki, hogy Isten küldött, és azt mondja neki, fáraó, mit válaszol erre? Emlékeztek? Nem ismerem az Istent. És erre Mózes azt mondja, a héberek Istenek küldött, és mond egy ilyen hosszabb szózatot. És akkor elmagyaráztuk, hogy amikor azt mondja fáraó, hogy nem ismerem Istent, akkor ez egy teológiai vita kezdődött, hogy ő nem ismeri ezt a fogalmat, hogy végtelen Isten, hogy egy Isten. És erre bárban azt mondja, hogy Mózesnek, a 10 csapásnak három célja volt. Három dolgot akart Isten megmutatni fáraónak, az egyiptomiaknak, és tulajdonképpen az egész világnak. Azt, hogy Isten végtelen, azt, hogy Isten van, gondját viseli a világnak, és beleszól a természet menetébe, és az utolsó pedig, hogy Isten előtt nincsen lehetetlen. Hogy Isten mindenre képes. Ez a három üzenete volt. És a Bárbanán szerint a három felosztás, a vér, vér, békák, tetvek, az első, ugye, és aztán a második, és a harmadik, ezek ennek felelnek meg. Az első három, az megmutatja azt a fogalmat, hogy Isten egyetlen, hogy létezik Isten, és a végtelen Isten. A második megmutatja azt, hogy Isten részt vesz a gondviselésben, és a harmadik, köszönjük, és a harmadik pedig megmutatja, hogy Isten mindenre képes. Miért? Mik voltak az első három csapás? Az első három csapás olyan volt, hogy Isten a természetet valamilyen módon megváltoztatta. Ugye a vér az miről szólt? Hogy a vírus, a Nílus nem a vírus, hanem a Nílus véré változott. A második, ugye a békák, hogy sok béka jött ki a hatjákból. Tetvek, ugye ezek mind a természettel kapcsolatos csapások. Hogy Isten mutassa, hogy Isten ura a természetnek, hogy van Isten. Ugye szemben az egyiptomi filozófiával, ami azt mondta, hogy nincs egy Isten, aki ura a természetnek, de a természet különböző erei, azok mind-mind különálló Istenek. A második három csapás, az megmutatta az isteni gondviselést. Miért? Mert ott már elkezdődött a hangsúly arra áttevődni, hogy a zsidókra nem, a zsidókat nem sújtja ez ugyanaz a csapás. Ugye? Mi volt a következő három? A dacach, adás, aröv, dever, sehin. A aröv, a vadállatok, azok nem mentek Gósen földjére. Dever, a matyák, a dögvész nem sújtotta az zsidók állatait, csak az egyiptomok állatait, és ugyanígy ez a sehén, a fekélyek, az ugyancsak nem sújtotta. Tudjuk, hogy korábban sem sújtotta, de hol hangsúlyozza ki ezt a tóra? Ennél a három csapásnál hangsúlyozza ki. Miért? Ez mutatja azt a második elemét annak, hogy van isteni gondviselés. Hogy Isten, ha úgy akarja, nem csak ura a természetnek, hanem azt mondja, a zsidókkal jobban fog bánni most, mint az egyiptomokat, mert az egyiptomokat büntetem, a zsidókat nem. És a harmadik csoportban pedig azt mutatja meg, hogy ő mindenre képes, és ez megjelenik, ugye, mert itt már egyre, ha belegondoltak, egyre természet fölöttibb csapások vannak. A legtermészet fölöttibb csapások az utolsó csoport, ahol például a jégeső, ami együtt jár tűzzel, akkor a majd erről fogunk beszélni, hogy mi, meg az elsőszülöttek halála egy éjszaka, minden elsőszülött meghal, ezek, meg maga a sötétség, ugye az, hogy sötétség, és nem is tudnak mozogni a sötétben, ezek mind-mind már a természet fölötti erejét mutatják meg Istennek. Most miért fontos ez? Mert ha megnézitek, van egy pár nagyon érdekes kérdés. Nézzük meg ugye az elején. Ha megnézitek, hogy Isten csak abban a szövegben, azonban a csapásokban, amit van-e különbség a között, ahogy Mózesnek megadatik a feladat, hogy hogyan vezesse föl a következő csapást Fáraónál? A különböző csapások között. Van-e valami különbség?
Azt mondja, hogy menj be Fáraóhoz és szólj hozzá. Az egyetlen állókkal szólja.
Először csak szól Mózes, történik a csapás, utána már részt vesz a csapás, ugye, vagy fölszólja a port, vagy a bottyát a villámlászhoz.
Először áramlás, részteti a csapásokat.
Nézd meg, ugye amikor a dögvészről van szó, akkor azt mondja, menj el a fáraóhoz, és mondd meg, hogy dögvész lesz. Ugye? Amikor a fekélyekről van szó, akkor nem azt mondja, hogy menjen és mondd meg neki. Menj oda, és már csináld is rögtön meg. Ugye? És utána pedig, amikor azt mondja, hogy felvezeti a jégesőt, akkor egy ilyen hosszú szöveget mond, menj korán reggel, és menj oda hozzá, és mondd meg neki, hogy most aztán megmutatom neked, hogy mi lesz. Én nagyon kemény leszek most, és most mindent devetek. Egy ilyen hosszú-hosszú szöveget kell ott mondani. Igen?
Ezt a 8-as 16. mondatában is pont így van. És szólt az örökké, hogy Mózesnek, kelyhekkor a reggel, és álljon a fáradat.
Nagyon jó.
Amikor kijön a víz, tehát ott is egy gyakorlatilag...
Nagyon jó. Ezt akartam mondani. Ha megnézitek, itt három stílus van. Vagy azt mondja, hogy kelj fel korán reggel, és menj oda, és jól olvassál be neki, és aztán csináld meg. Vagy azt mondja, hogy menj oda a fáraóhoz, és mondd meg neki, hogy csináld meg. Vagy pedig nem is mond semmit, csak csináld meg. Értitek? És ezt ismétlődik. Ha megnézitek, ha visszalapoztok, de nézzük, menjünk sorra.
18-as, 16-as mondat.
Nem, még előtte.
12-es
mondat. Nem, még előtte. 7-es fejezet. 7-es fejezet. Így van. 7-es mondat, 14-es, 15-ös mondat, a 81-es oldal, ez az első csapás, ugye? A vér, a víz vérré válik. Szóval az örökké, ez menj fáraóhoz reggel, midőn lemegy a vízhez, és te állj meg vele, ez a folyam szén, én csak botok, ami kiír, és szólj hozzá, stb. 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 Ugye? Ez egy ilyen kemény beszólás. De megyünk tovább, a következő az a békák, azt, ott már rövidebb, a 26-os mondatban. És szólt az örökké, hogy menj be fáraóhoz, és mondd meg neki. Nem mondja, hogy menj el kora reggel, csak mondj, menj be, és szóljál neki. Ez ugye a békák. Lapozunk még. Ugye a következő csapás az 8 per 12. Ott nem is mondja, hogy menjen a fáraóhoz. Szóval Mózes, hogy nyújts ki botodat, és a föld porát változtassa, csinálja át. A föld porában legyenek tetszek. Ugye? Akkor látjuk, hogy megy lefelé. Az elején nagyon kemény, utána kevésbé, megyünk tovább. A 4-es csapás. A 16-os mondatban, amit a Profi mondott. Ugye a 4-es csapás lesz majd a cahadás, ugye a rovarok. Nem. Igen,
A gyülevész rovarok. Az asszonyok, amik össze-visszacsitték őket.
Nem.
De miért a gyülevész rovarok? 20-as mondat.
Beszáh, egy pillanat. Beszáh, adás, alő, vever, schin. Ja, nem tudom, hogy miért így fordítja, hogy rovarok, mert az orövot azt vadállatoknak szoktuk fordítani. Ez érdekes. Elvileg ez vadállatok. No, mindegy, ebből a szempontból nincs különbség, de oröv az vadállat. Oröv deverschin. Igen, 16-tól kezdődik, de akkor a lényeg az, hogy a negyedik csapásnál is legyen rovarok vagy vadállatok. Negyedik csapásnál is mi történik? Menjél korán reggel, és mondd meg neki, és megint ugyanaz, mint az első csapásnál volt a stílusban. A következő az 5-nél, ami ugye a 9-es fejezet első mondat, az a dögvész, ott mi mond, és szólt az önökkel, hogy menj be fáraóhoz. Pontosan ugyanúgy, mint a másodiknál. Ugye? És a 6. csapásnál, pedig a fekénél, azt mondjam, vegyetek telik tűzre, és dobjátok föl a szeme előtt. Nem mondja, hogy menjél be. Ugyanúgy, mint a harmadiknál, ami mi volt a harmadik, Dancsvardeja kinim, ott a tetveknél, ugyanez volt. Menjetek, és rögtön csináljátok is meg előtte. Ha megyünk tovább, akkor menjünk most a hetedikhez. Ott a jégeső. Az a 13-as mondat. És szólt az örökké, hogy kell fel korán reggel, és menjél, és mondd meg neki. Pontosan ugyanúgy, mint az elsőnél, és a negyediknél. Ha megyünk tovább, akkor itt még nem értünk el, lapozzunk a következő fejezethez. Ugyanúgy nem mondja, hogy menjél korán reggel, stb. A 3-as mondatban, 10-es fejezet 3-as mondat, és bement Mózes fáraóhoz, és Áronhoz is szólottak előtte. És utána pedig a A 12-es mondatban is szólt az örökké a mondás, hogy nyújtsd kezedet egy sáskáért. Ugye a sáska volt ugye a 9-es csapás. Akkor itt ugyanazt látjuk mind a... És a 10. ugye az kicsit kilóg a sorban, az egy egészen más módszertanban működött. Ugye az első szettek haladat most még nem jutottunk el. Jó, de akkor értitek a vonalvezetését a dolognak. Az három csoport van. Mindig a három csoport elején nagyon keményen szólt, utána kevésbé kemény, és utána nem is szólt, hanem csak csinálta. Miért? Azt mondja, milyen, mert minden három csoport az egy csomag. És ezért azt mondja, az elején, mindig amikor a következő csomag következett, akkor oda mentett fáraóhoz egy olyan környezet, ahol együtt volt a szolgáival, ahol nagy közönség előtt, és ott egy ilyen kemény dumát mondtak el. A következő már lejjebb ment, és a következő még lejjebb ment. Ebből is látszik, hogy itt van egy tematika, amiben ezt három csoportra lehet osztani a 10 csapást, mert három témában kell, ahogy beszéltünk, három témában kellett a 10 csapásnak az isteni Istent megmutatnia. Az egyik az, hogy Isten a természet ura, a másik, hogy Isten van isteni gondviselés, és a harmadik az, hogy Isten előtt nincsen lehetetlen. És ugyanígy meglátjuk azt is, hogy ezt a hármas felosztás. Ez miért érdekes? Például megnézzük azt, hogy ha visszaposztok ahhoz a részt, amit most olvastunk, akkor azt mondja, nézzetek meg, amikor felvetetti a... a jégesőt, nézzetek meg 13-as mondatot, 97-es oldalon, és szólott az örökkévaló Mózeshez, kelj fel korábbi nadatkor, és állj meg Fáraó előtt, és mondd meg neki, így szól az örökkévaló héberek Istenem, bocsáss el a népemet, hogy szolgálnak engem, mert most minden sújtó csapásomat szívedre küldöm és szolgáidra, és népedre, hogy megismerd, nincs hozzám fogható hatalom az egész földön. Mi volt ebben a csapásban olyan különleges? A jégeső, mitől volt különleges, hogy itt hangzik el először az, hogy most minden sújtó csapásomat a szívedre küldöm. Mitől volt ez olyan különleges? Mi a válasz? Hogy?
Mondta, hogy milyen még nem volt.
Nem? Jó, tehát az előző csapásoknál is mondhatta volna. Mitől volt különleges a 97-es oldal, a 13-as, 14-es oldal? Mitől volt ez a csapás olyan különleges, hogy itt ki kellett hangsúlyozni, hogy én... jégeső, no? Azt mondja, akkor mi van? Ha mondjuk ezt az utolsó csapás előtt mondaná, akkor aztán ezt megértjük. De itt mitől olyan különleges ez? Mi erre a válasz? Ha tényleg így van, hogy ez a fölvezetés, amit Mózes mond, az mindig egy hármas csomag elején van, akkor ez az utolsó csomag. Akkor ebben nem csak a jégeső vonatkozik, tartozik bele, hanem a jégeső, a sáska, a sötétség és az első szöltek halál, ez nem egy hármas csomag, az utolsó az négyes, mert 10 nem osztható háromba. És ő erre gondol, amit azt mondja, hogy most mindent bevetek, a következő csomagban minden be lesz szedve. Most már nincs játék. Szerintem, hogy itt igazából a figyelmeztetés, ez úgy ment, hogy mindig egy nagyobb csomagra figyelmeztette, és itt ez az utolsó csomagnak a figyelmeztetés, és ezért mondja, hogy mindent be fogok vetni. Ez magyarázatod arra is, hogy mit jelent az, hogy szívedre küldöm, és szolgáldra, és népedre. Szóval azért, mert korábban egy nagyon érdekes dolgot mond a Bárban, azt mondja, beszéltünk erről hosszan, hogy Isten megkeményítette a fáraó szét. Hogy mit ez, hogy megkeményítette? Mi volt a technikája a szíve megkeményítésének? Mert sokan beszéltünk sokféle szempontból, nagyon praktikus dolgot mond, azt mondja, minden csapásnál a nép szenvedett, de a fáraó nem. Ő ki volt hagyva a szenvedésből. A csapás őt személyesen nem sújtotta. És ezért ő képes volt megkeményíteni a szívét, mert amikor a többieknek fekélyük volt, meg tetvek voltak, őt az nem érintette, és ez el volt vágva a népből, és azért meg tudta kenni. Ezért gőgösen vette a dolgokat. Az utolsó csomagban van egyedül, a 10. csapás, ahol az ő első szülött fia is meg fog halni, és ezért azt mondja, hogy itt már rád küldöm a szívedre. Ez már egy fokkal magasabb. Ezzel mondja, hogy itt rád küldöm a szívedre, téged is érinteni fog a dolog, és ezt megmagyarázza azt is, hogy végül is ott már miért nem keményítette meg a szívét, mert ott már őt is érintette a csapás.
Illetve
ez ne kezdett.
Hogy?
Ez ne kezdett, én akkor elég sokkal megsporoltak.
Hát, erről beszéltünk a múlt alkalommal, miért volt egyáltalán szükség ezekre a csapásokra. hát zsidók elmehettek, vagy sok választottunk, a maga tanulókör tagja is nagyon sok érdekes megvilágítás mondtak, például azt, hogy magunk a zsidók értékeljék ezt a kivonulást, nem ugyanis hopszok, így kivonultunk, a lássák, hogy ez nem egy olyan könnyen, de maga, amit a kommentárok mondanak, és ez a legfontosabb dolog, amiről ma különben szerettem is volna beszélni, hogy ez a 10 csapás, ez nem egyszerűen arról volt szólt, hogy most meg kellett győzni a fárót, mert nyilván ezer lehetőség, hogy egyszerűen fáró álmodik egy álmot, és akkor kiküldi a zsidókat. Tehát a Tóra teli van ilyen történetek, emlékezzetek vissza, hogy a fáró magához vette Sárát, és akkor hogy... hát ezzel meg lehetett volna, vagy Avimelech inkább, vagy mit tudom. De meg lehetett volna győzni másképp is. Csak a 10 csapásnak volt egy spirituális oka ennek a 10 csapásnak. Valamilyen spirituális célja volt annak, hogy ez a 10 csapás megtörténjen. Tulajdonképpen ez egy mély dolog, amiben most egy kicsit belekóstolunk. Mi volt az értelme ennek? Ha most filozófiailag, vallásfilozófiailag nézzük ezt a történetet. A zsidók lementek Egyiptomba, és akkor utána ott szenvedtek, és akkor utána jött Isten, ez megmutatta, hogy ő egy kemény fiú, hogy ő a természet ura, meg hogy ez... és utána kivonultak, és utána jött a maga a jidiskájt, ugye a tóraadás, a tóra, a micvákkal, stb. Miért volt erre, mi ennek a történetnek a jelentősége? Miért kell ezt ennyire kihangsúlyozni? Azt, hogy mi, és egyáltalán miért volt ez jó? Ugye emlékezzetek vissza, hogy amikor Ábrahámnak Isten megmutatkozott az első szövetségkötés. Mi volt az első szövetségkötés? Kis vizsga Ábrahámmal.
Hát akkor kidobta az összes üzét, nem? Nem. A vállányokat összetörte.
Nem, az nincs benne a Tórában. Az egy midrás.
Ez csak midrás volt?
És...
Fülmetkérés?
Nem.
Benne volt a kezdben.
Azt is, ott se tudtátok. Hát amikor az állatokat ketté vágta és átment közöttük. Ugye a részek közötti szövetség. És ott Isten azt mondta neki, ott megígérte neki, hogy sok gyereked lesz, jó fej vagy minden, de tudjuk, hogy idegen országban lesznek szolgák. Miért része ez a szövetségnek? Nagyon, a haszid filozófia nagyon szép magyarázatok van. Most nagyon nagy vonalban összefoglalnak, az a lényege. Isten megteremtette a világot. Alapvetően a világ az az antitézise Istennek. Miért? Mert az Isten miről szól, hogy csak Isten van. Isten az arról szól, hogy Isten a végtelen lét, annak az antitézise a véges lét, a materiális lét. Miről szól a materiális lét? Hogy csak materiális lét van. Ugye mit? Az érzésben minél inkább valami azt mondja magáról, hogy ő minél inkább valami fizikailag létezik, annál inkább azt is mondja magáról, hogy ő van, és más nincs. Nem tudom, hogy értitek, egy elvont fogalom, de amikor a spirituális létezés és a materiális létezés között különbséget teszünk, akkor az egyik különbségtétel az az, hogy a spirituális létezésnek a létében, a definíciójában benne van a forrása. Amikor mondok egy példát, amikor egy matematikai fogalmatnak a létezését elmondod, akkor annak nagyon fontos velejárója azt is elmondod, hogy ez melyik korábbi matematikai felfedezésből származik. Egy spirituális fogalom, egy spirituális lét, minél spirituálisabb, annál inkább magában hordozza azt is, hogy be kell vallania, hogy honnan származik. Ezzel szemben valami minél materiálisabb, annál kevésbé érdekel minket, és annál kevésbé magától értetődik, és van belekódolva, hogy ő valahonnan származik. Ez követhető volt? Például egy darab kővel kapcsolatban sokkal kevésbé izgalmas, hogy mi a forrása annak, mint egy emberrel kapcsolatban, ami egy spirituálisabb lét. Vagy egy fogalommal kapcsolatban, ami egyáltalán nem materiális, ott még inkább benne van a történetben, hogy ennek van egy előzménye. Ugye? Miért? Mert valami minél materiálisabb, annál inkább egoista, annál inkább saját maga egocentrikus, és annál inkább eltakarja, hogy ő neki mi a forrása. Magyarul eltakarja Istent, ami mindennek a forrása. Oké? Okay? Ez követhető volt? István, nagyon tetszik ez a gondolat.
Nem, próbálni fogom. Ugye, ha van egy tézis, van egy antitézis, akkor ugye van egy szintézis szükségképpen, nem?
Várjál, minden ide fogunk eljutni.
Nem következik egy társadalmi tézis, antitézis.
A antitézis, most először azt definiáljuk, hogy miért antitézise a világnak Isten. Mondjuk egy másik dolgot, hogy miért antitézise. Ha itt Isten megjelenne a körünkben, akkor valószínűleg mi elfeledkeznénk magunkról. Megszűnnénk létezni. Gondoljatok csak bele, hogy ha megjelenne itt egy Einstein, akkor itt mindenki nagyon meghúzná magát. Miért? Mert Einstein olyan kisugárzása van, és annyival nagyobbnak érezzük őt mi nálunk, hogy hát itt szépen kusvallánk mindannyian, és nem lenne nagy az arcunk. Ha Isten jelenne meg most teoretikusan, ami mit sugároz? Nem egy Einstein, hanem azt sugároz, hogy ő a végtelen, ő a mindenható. Akkor pláne, hogy nem éreznék én önmagunkat. Ugye? Magyarul, ahhoz, hogy én érezzem önmagamat, eleve Istent el kell takarni, mert bármilyen furcsa hangzik, a világ, a materiális világ az antitézise Istennek. Ha viszont így van, akkor gyakorlatilag, ha megnézzük a Tóra történeteit a Mózesig, akkor ez az állandó konfliktus a világ és Isten között, időzőben ez konfliktus, ez ebből fakad. Miből fakad Ádám és Éva konfliktusa a bűnnel? Az, hogy minden ők matális teremtmények, bármennyire is Isten kezéből való, egyszerűen nem tudnak nem bűnözni. Ugye, ezt fejezik ki, ezek a Noé története, az összes, gyakorlatilag milyen történet, belegondoltak, a Tórában, a Tóraadás előtt szinte csak negatív történetek vannak ember és Isten kapcsolatáról. A fagymölcsének bűne, Káin és Ábel, ugye Káin megöli Ábel, a Noé bárkája, ez az özönvíz, még az atyákhoz elérnénk, mert ott már van pozitív történet. De és utána pedig van a Bábel tornya. A pozitív történetek azok csak Ábrahámmal kezdődnek. Miért? Mert ez is része annak, hogy a világ van, hogy antitézise Istennek. Ezt az antitézis, ezt fel kell oldani valahogy. Igen ám, de mi ennek a folyamatnak a része? Hogy lehet feloldani? Ha Isten egyszerűen itt megjelenne a világon, akkor lehet, hogy föloltódna az antitézis, mert megszűnne a világ. Istent éreznénk, nem éreznék a világot. Akkor igazából nem szűnne meg az antitézis, csak a világ szűnne meg. A konfliktus megszűnne, mert nem lenne többet világ. Ha Isten felfedné önmagát. Akkor mi a megoldás? A megoldás az az egyiptomi szolgaság, ami gyakorlatilag a világ bűnösségének, vagy nem is a bűnössége jó szó, hanem fertőjének a szimbóluma, legfertőzöttebb valami, ugye Egyiptom eleve a fertő csúcsa, ként van szimbolizálva, és azon belül a zsidók szolgasága, mint a legbűnösebb fertő, tehát az antitézis legszélsősége, és ez az Egyiptom meg fogja tapasztalni Istent, amíg ő maga is elismeri, hogy van Isten, és saját akaratában minden antitézis ellenére fejet fog hajtani Isten előtt. És ez fogja előkészíteni azt, hogy utána meglegyen a tóraadás, ami miről szól, arról, hogy egy ember egy micva teljesítésével azzal, hogy föltekenik reggel a tfilint, képes Istennel kapcsolatban lépni, annak ellen, hogy ők természeténél fogva antitézise Istennek. De ennek kell, hogy egy előzmény, és ez az előzmény az egyiptomi szolgaság, és a tíz csapás, ami ezt a átformálja, előkészíti azt a helyzetet, hogy az antitézis megszűnjön. Mert különben furcsa ez. Miért volt Istennek fontos, hogy Egyiptom megismerje, ki vagyok? Ki nem izélné, hogy Egyiptom mit gondol? Kicsit ilyen gyerekesnek tűnik, hogy Isten nagyon... Én most lesz tíz csapás, mert meg akarom nekik mutatni, hogy merről dudál a szél. Azt mondja, nem? Azt mondja, mondja, hogy és tudja, és megtudja Egyiptom. Mert jégem itt szájénkkel, nyilván sem, meg fogja tudni Egyiptom, és állandóan erről van szó, hogy fáró. Kit érdekel a fáró? Menjen bele a villám, és menjenek ki a zsidók. Most egy technikai problémát kell megoldani. De nem egy technikai problémát kell megoldani, mert eleve a zsidók lekerültek Egyiptomba, azt Isten csinált, és azt, hogy szolgasság voltak, azt is Isten, ennek van egy célja. Mi a célja? Az, hogy eljussunk oda, hogy maga a világ, anélkül, hogy megszűnne, megismerje Isten, és ezzel, még ha filozófiailag nem vagyunk képesek felfogni, hogy hogyan, de mégis ez az antitézis megszűnjön, és ennek az antitézisnek a megszűnésének a csúcsa az maga a tóraadás, ami miről szól? Arról szól, hogy a spirituális és a fizikai egyesülni tud a tóra és a micvák által. A Midrás azt mondja, hogy mihez lehet hasonlítani a tóraadás, amikor a Sinai-hegyen Isten megjelent, azt ahhoz lehet hasonlítani, hogy volt két birodalom, Róma és Görögország. Nem, Perzsia. Róma és Perzsia, ezt használja. De nem Athént használja ott a Mindegy, ez egy tanmese. Van két birodalom, Róma és Perzsia, és ezek között nincs átjárás. Egészen addig, amíg nem jön a római császár, és azt mondja, vonjuk fel a vasfüggönyt, és legyen átjárás. Ugyanígy azt mondja a Midrás, volt Isten, és volt a világ, és a kettő között nem volt átjárás. Nem volt híd, nem volt kapu, semmi, egy vasfüggöny volt. És Isten a Tóra adása azt mondta, húzzuk fel a vasfüggönyt, és én vagyok az első, aki lejön. Én keltem a látogatást. És lejött a Szinái hegyen, és utána most pedig mi is mehetünk, anélkül, hogy megszűnnénk. Előtte nem volt átjárás. Vagy itt voltál, vagy ott voltál. Vagy édenkert, és bűntelen vagy, vagy ha bűnös vagy, akkor tessék, itt vagyom a teljes világban. Nincs átjárás. Vagy bűnös vagy, és akkor elpusztulsz az önvízben, vagy bűntelen vagy, és akkor nem volt átjárás. És ahhoz, hogy az átjárás meglegyen, ezt az antitézist kell feloldani. És ennek a feloldása az maga az egyiptomi fogság és a 10 csapás. Ezért lényeges ez a folyamat, amiben gyakorlatilag a materiális világnak a durvasságát és a fertőjét Isten előkészíti arra, hogy ez be tudja fogadni a spirituális és az Isten is. Ezért a Hasid filozófia még egy szép gondolatot hozzátett. Azt mondja, mit jelent az ennek függvényében, amikor azt mondjuk, hogy az embernek minden nap meg kell élni az egyiptomi kivonulást? A Pészákkal mindig szoktuk ezt mondani, hogy az embernek minden nemzedében úgy kell érteni, hogy ő is kiment Egyiptomból. Ennek az egyszerű magyarázat, amit minden Pészákkor szoktuk mondani, valaki emlékszik esetleg. Az Egyiptom szó az mit jelent? Mit szránim, az azt jelenti, hogy korlátok, és minden nap ki kell vonulni a saját korlátainkból. Ez az egyszerű jelentése, hogy mi az, minden nap csináljuk úgy, mint a minden nap kiadunk Egyiptom. Hogy kell érteni? Úgy, hogy Egyiptom az mit szránim, az ugyanaz a szó hébről, mit szerim, korlát, vagy szükség, vagy, és minden nap tudjad, hogyha túl tudsz tenni a napi akadályokat. Egy mélyebb jelentés ennek az az, hogy te minden nap éld át a 10 csapást, a 10 csapás belül, mint belső folyamat, te a saját materiális világodat gyúrd meg, és győzd le, hogy az képes legyen befogadni az Istenit. Mondok csak egy példát, mert nem akarok ezt a nagyon hosszan filozofálni. Például mit jelképez az, hogy a víz vérre vált? A Nílus vize vérre vált. Amikor én nekem ki kell vonulnom Egyiptomból, és a Nílus vize vérre válik, akkor az mit jelképez? Nagyon szép magyarázatlan a Rebének, azt mondja, a víz az hideg. Az egyik probléma a materializmussal, a világgal, hogy spirituális dolgok iránt nagyon ilyen rideg, ilyen szkeptikus, cinikus. Csak legyünk. Ez a ridegség. Ez változzon vérré. Ott ne tűrd az ilyen ridegséget. Ez változzon vérré. És ez jelenti az, hogy a Nílus vize vérré változik. Az én személyes értelem, amikor kivonulok Egyiptomból minden nap, ezen kell dolgoznom, hogy a bennem levő szkepticizmussal, vallással és Istennel szemben az változzon vérré, és legyek lelkes a dolgok iránt. Szóval mit jelent a másik oldalról, hogy a békák, szóval a Midrás azt mondja, hogy ez volt a másik csapás, a Midrás azt mondja, hogy a békák mindent elleptek, sőt a Tóra maga azt mondja, mindent elleptek, még a kályhákba is beugrottak. Emlékeztek erre? Még a kályhákba is beugráltak a békák. Szóval mit jelent? Szóval a béka az egy hideg állat. A kályha az forró. Szóval van egy másik oldal is a materializmusnak. A lelkesedés az anyagi dolgok iránt. Szkepticizmus és ridegség a spirituális dolgok iránt, és lelkesedés az anyagi dolgok iránt. Ezt pedig le lehet hűteni. A béka, ami hideg, az lehűti, ezek nem Egyiptom jelképezi a materializmust, és a csapások, azok nem csapások, hanem az, hogy hogyan lehet ezt mind megváltoztatni.
És a szőrösítókat nem érte a 10 csapást, az úgy jelent, hogy ő egy ilyen közvetítő a tézisnek az antitézis.
Hát ebben a szempontból? Ez egy jó kérdés. Szerintem az biztos, hogy a egyiptomi sztoritól függetlenül ebben a filozófiai okfejtésben a zsidóknak ez a szerepük valóban, hogy ők látják el azt a ők azok a központi idegrendszer, akik ellátják azt a feladatot, hogy kapocs legyenek a két antitézis között, a világ és a világ és Isten között. És ezért nekik adatot ez a sok micva és ez a sok spirituális feladat. De hogy ebben a történetben ezt így lehet-e magyarázni, nem tudom, ez egy érdekes felvetés.
Van annak rendőrsége, hogy mindig csak a második, a három csatokon mindig csak a második fáromhoz menetelni szerepel három.
Ez egy jó kérdés.
Mózes és három. Ugye mindig cselekvő.
De nem csak a másiknál szerepel, mert azt hiszem, hogy tévedsz.
Minden másodiknál.
De az első nem is szerepel, például a víz és vér. Ez bonyolult, mert nem emlékszem ezeknek.
Nincs cselekvő, tehát megfogják a
hatalmat. Igen, ott konkrétan például Bárbenel azt mondja, hogy ott egy technikai segítség volt a Hamunál, mert azért kellett ott Áron, mert egyszerre kellett a világ négy tájára, égtájára dobni a Hamut, és Mózesnak csak két keze volt. De hát nem tudom, hogy itt van mindenféle magyarázat, hogy melyik csapásnál miért volt Áron, és melyiknél miért nem volt Áron, de most így nem vagyok, megmondom, nem nincs benne letisztulva, hogy melyik miért.
Még egy kérdésem volna, hogy amikor azt a részt mondják, hogy minden állat el fog pusztulni, de itt amelyik összes állat, jó, szegőt az izraelieknél, a zsidókének van sok. Hát a zsidók ott rasszolnak, hogy voltak saját állataid mégis.
Volt vagyom. Pont az volt a gond, hogy volt, amikor el akarta engedni a zsidókat fáraó, de a vagyom nélkül.
Igen, sebe állatok
nem. Sebe nem. Állatok
ők nem rabszolgaként kezdték, hanem ez egy közmunkaprogram volt. Lassanként építették be a rendszerbe. Volt vagyonuk, volt minden, és ezt lassanként igázták őket le. És hát ők külön elkülönve is éltek, ugye Gósen földjén.
Egy jó kérdés, hogy belegondolok, a római Rómában, a Szófi Rómában a rabszolgának nem volt tulajdonában.
Ilyen értelmen ők nem voltak rabszolgák akkor.
Az egységes nép volt, aki dolgoztattak pont, tehát nem voltak kirendelve az egyiptomiakhoz egyesével, vagy szolgálatban.
Jogtartottak voltak, nem gyakorlatilag. Hát népen sem volt sem joga, egy teokrácia. Köszönöm kis államban, milyen jobban egy népnek, de akkor mi volt a különbség egy átlagos egyiptomi paraszt és az ott dolgozó zsidók között?
Hát az, hogy az egyiknek kellett kényszer munkára menni, a másiknak nem. Mi mondjuk munkaszolgálat. Mi volt a különbség a egyszerű magyar katona és a munkaszolgálatos között? Volt vagyona a munkaszolgálatosnak, mégis őt küldték rá a aknamezőre. Jól mondom, a párok nem tökéletes. És hát tudom én.
Az volt egy saját életük a zsidóságnak, ott egyiptomon belül, de amellett volt egy X mennyiségű munka, amit a egyiptomiak részére kellett, hogy végezzenek ingyen is bérmet.
Például a tulajdon, ahol tehát lehet tulajdona. Jó, most történelmi kategóriában tudok csak gondolkodni, tehát akinek van tulajdon, az nem rabszolgálatnak is tulajdon. Az Egyesült Államokban is, akkor volt rabszolgálatnak, rabszolgálatnak nem volt tulajdon.
Tehát ez egy ókori rabszolgálatnak volt, amikor még más volt az
ókori rabszolgálatnak.
Tisztázom most, kár ebbe belemenni, mondom, ez nem az a rabszolgálatnak, amiről beszélünk, mert a rabszolgálatnak az is jelenti, hogy valakinek explicit a tulajdona vagy. Itt nem valakinek voltak a tulajdon, az egyiptomi nép igázta le, sőt a fáraó közvetlenül. Hogy?
Minden
a Tóra szerint nem. A végén ők úgy van írva, amikor József szervezte ezt meg, amikor már nem volt mit, először pénzért vették a termést. Utána az állataikat, utána a földjeiket is odaadták a fáraónak. Utána maguk is szolgává lettek a fáraónak. Ilyen értelemben ez igaz. De mégsem volt ilyen kényszermunka az alapban. Különben a zsidó jogban is van rabszolgaság, volt rabszolgaság. Ugye volt a héber rabszolga, a kánaániti rabszolga, és a kánaániti rabszolgának nem volt vagyona. Szóval, hogyha ő valamit megszerzett, akkor az a urály gazdájája volt. De a héber rabszolgának volt vagyona. Most ezt egy másik tán odaérünk, akkor azt részletesen elbeszéljük. Ugye van egy jobb kérdés ennél. Hogy lehet az, hogyha megnéztek nézzétek meg a 20-as mondatot a 9-es fejezetben? 99. oldal. És szólt az örökkévalóhoz, hogy nyújtsd ki karodat az ég felé, és támadjon jégesről egész Egyiptom országában. Emberre és állatra. Milyen emberre és állatra? Állat már nem volt. Ez egy jó kérdés. Állat már a dögvész megvolt.
Vadállatok esetleg, nem?
De annak más, az héberül, az más jelentene. Azt nem úgy mondják.
Nem,
Mikneju az... Mikneju az...
X.
A kollégája, hogy jelenti. Te lesz még egy kör most kollégája. Jó. Hol tartunk? Mikneju itt a héberül az a nyáj, amin valakinek a tulajdon, az a szóba, vagy kone. Úgyhogy ez nem jelent vadállatot, és mondom. Egy szép választ mond a Barbanel, azt mondja, egyrészt a zsidóknak volt állatjuk, és amikor az egyiptomiaknak a dögvészben meghalt az összes állat, akkor ők vettek állatot a zsidóktól. Valamit venniük kellett. És akkor megint lettek állatok. Nem is olyan sok, de lett. A másik azt mondja, hogy Egyiptomban voltak idegen népek, akiket nem sújtott Isten, mint az egyiptomiak, mert ők nem voltak bűnösök. És azoknak az állatai. És ki voltak téve a veszélynek, ha nem vitték be a házba, akkor a jégeső az náluk is lecsapott.
Itt értünk állatok alatt? Mert az ötésznél konkrétan csak az emberi állatokat sorolja föl.
Ugyanaz a kifejezés.
De madarakat nem?
Nem, az ugyanaz. Mikneju az a nyáj. Azt jelenti. Csorda. Ez jelenti ugyanez.
Mikneju. Akkor szárnyas állat az ugyanúgy benne van ebben? Az elsorlásban nincs.
Nincs benne.
De akkor szárnyas állat ezek szerint túlélhette a dögvészt.
Mondom, de itt is ugyanaz a kifejezés van. A jégesőnél is ugyanazt a kifejezést használja, Mikneju. Ami a nyájra vonatkozik, nem a tyúkokra. Oké. Nézzétek meg a 22-es, 23-as mondatot, hogy és a szólt az örökén, nyújtsd ki karodat, az égfeltár, 23-as mondat, és kinyújtotta Mózes botját az égfeltár, és az örökkévaló adott mennydörgét és égedzőt, és tűz cikázott a földre. Ami azt jelenti, hogy itt egy érdekes csoda történt, hogy egyszerre volt jég és tűz. Ugye? Hogy minden jégen volt tűz is.
A tűz cikázott az a villámlás
kérdezik? Nem.
Cikázott tűz, az...
Tihalach és a midrás azt úgy magyarázza, hogy minden jégen volt tűz. A Barbanel, nem tudom, hogy a mai természettudomány mennyire állja meg a helyét, de Barbanel erre azt mondja, hogy olyan sűrű volt a villámlás, hogy a jég, ami lehullott a villámlás közben, az magával rántotta a tüzet, ami a villámból lejött, és ezért tűnt úgy, mintha tűz esne a földre.
De hát biztos, hogy villámlás volt, mert elérje a mennydörgést, és a mennydörgés meg villámlás nélkül nincs.
Ezt technikailag lehet nagyon könnyen magyarázni. Nagyon erős jégeső, vagy főleg jégesőnél van, ugye a jégnek mindig van valamilyen erős ásványanyag tartalma, az viszi a vezeti a villámot lefelé. Tehát az ilyen, az eső sem úgy esik, hogy teljesen homogén, hanem sávokba,
hogy
szél
fújja,
és a jégeső vezeti a villámot.
Tényleg?
Igen.
Ezt most hallom el össze. Akkor ilyesmit mond.
Mint hogy a víz. Csak ugye a jég az általában magasabb koncentrációjú ásanyagok.
Tényleg?
És az viszi.
Örülök, hogy mondom, ilyesmit mond.
A felsőzetéket vízből a gyerekeknek az utcán, mert nagyon csak az áram. Hogy lehet is
konnektor a pisilőben, de ez nem szakad.
Most ezt mondom, hogy
arról van szó, hogy a jég, mint szilárdtest, tehát a víz, mint szilárdtest, a között fellévő feszültségkülönbségek eredményezhetik a töltés vándorlást.
Hát ezért is szakad.
Hogy mi? Hogy a két jég darab között vezetődik a villám?
Igen. Ugrik a villám, mert ugye egyrészt az ásványanyag tartalom, másért meg ugye a víz vezeti az áramot. És ha nagy villám van, akkor a kisülés, tehát a villám kisülések környezetében ugyanúgy a jég között is lehet töltésvándorlás, és lehet szikra.
Ez nem is sima ilyen kis nagyfejön, hanem ilyen nagy...
És manapság is van olyan jégeső, ahol ez be megtörtént?
Nem látok, de elvileg a fizikai jelenség az adott.
Igen.
Tehát, hogy az mert olyan nagy villám is nincsen inkább. Mert lehetne ez, csak nincs olyan nagy villám.
Most olvastam egyébként, hogy valami olyan durván villámot. A Fidzsien tört a nagy villám. Mindig van a kis villám, de...
Jó, hát. Oké. Mindenesetre azt is mondjuk ezzel kapcsolatban, hogy miért volt ennek jelentősége, hogy egyszer legyen jég és tűz. Ezek elvileg ellent mondanak egymásnak, de mivel ebben a csomagban, ebben az utolsó négyes csomagban Isten be akarta bizonyítani, ugye Isten azt akarta megmutatni, hogy nincs előtte lehetetlen, ezért hozott össze lehetetlen dolgokat, természet által lehetetlen dolgokat, vagy nem összeférhetetlen dolgokat egymással.
De a hideg és a meleg itt is találkozik egymással. A jég és a villám. A hideg jég és a meleg villám. Tehát megint csak
a különbség megvan. Ugyanaz van. Mi azt mondod, amit mondom?
Tételezzük fel, hogy a fáraó már jobban hihette azt, hogy itt elég esélytelen a kültelezben. És szép, hogy a legutolsó mondat, amit olvastunk, az nyilván van tovább, és akkor lesz egy megfejtés ennek, de legutolsó mondat, amit most olvastunk, az többéhez előttem még rejtély, az az volt, hogy akkor, hogy és tovább védekezett, és megkeményedett a szívét. Tehát itt az a rend, az érzet támadhat, hogy, hogy itt az örökké való megmutatta, hogy hát itt a fáraó hozzá képest senki és semmi. Tehát jobb lenne a fáraónak, hogyha belátná, hogy ki az úr a házban, és ehhez képest, ahol most tartunk, ott még ott van az az ábra, hogy a fáraó azt mondja, hogy megkeményedett.
De jó, de hogyha belegondolsz abba a szimbolika világba, amiről én az előbb hosszasan beszéltem, akkor ez nagyon szép, mert akkor ennek az a tanulsága, hogy a fáraó, aki szimbolizálja a materiális világot, az milyen hosszan és milyen irracionálisan hosszan kitart Istennel szemben. Hogy az embernek olyan materiális vágyai és olyan materiális kísértései vannak, amelyek teljesen irracionálisak, és mégis kitart mellettük, mint hogyha ezek valami milyen jópofa dolgok lennének. Pontosan úgy, ahogy a fáraó, aki makacsul, kitart a saját igaza mellett.
Hát, hogy ebből látszik, hogy a fáraó az megtestesíti az istentelenlásnak minden attribútumát gyakorlatilag. És mint ilyen, akkor a materiális világ is ilyen.
Hát, mert ugye, ha a materiális világ antitézise Istennek, akkor a materiális világ bizonyos értelemben, a kellő töltés nélkül, maga az istentagadás.
Azt hiszem, nem értem, hogy miért az, hogy tehát ez egy kicsit ellentmond az egészen, hogy fáraó hivatta Mózest és Áront, és mondta nekik, én most vétkeztem az örökkévaló igaz. Én is népem pedig bűnösök vagyok. Tehát itt bevallja, hogy vétkezett, igen, van Isten, és állítsák fel a jégesőt. Ugye ez a 9. fejezet.
Igen.
De van. Most, és utána eláll az eső, és akkor he-he-he, mondja a fáraó magába, tulajdonképpen.
Látja, hogy nem megy tovább.
Csak nem értem a logikáját az illetőnek.
De épp ez a lényeg, hogy nincs logika. Figyelj, ez olyan, mint abban a viccben, amikor megy a fickó Manhattanbe, és nem talál parkolóhelyet. És Istenem, most nagyon kell, adsz egy parkolóhelyet, fogom tartani a Sábezt. Abban a percben kiáll, mert az autó azt mondja, nem kell, mégsem köszönöm, már megoldottam. Mi ugyanezt csináljuk nap, mint nap. Valami baj van, akkor Istenem, csak most segítsen. Jó, már megoldottuk, köszönöm, most már nem aktuális. Ugye? Ugyanezt csinálja a fáraó is. Amíg gáz van, addig az, hogy jó, oké, vétkeztem, stb. Ha elmúlik, akkor olyan gyorsan felejtünk, hogy csak na. Szóval igazából, ha ilyen szemmel olvassuk ezt, akkor ez a tíz csapás nem egy szép történet, amit milyen jópofa mesélőkéjük volt az őseinknek, hogy ez a történet. Hanem ennek van egy üzenete, ha behelyettesítjük fáraót a materiális világban, és és a csapásokat, és Istent, aki azokon keresztül megjelenik, és azt a dilemmát, és azt a nem is dilemma a jó szó, hanem azt a vívódást, ami a fáraóban van, hogy most elismerje, ne ismerje el, az ugyanaz bennünk, ezek a folyamatok folyamatosan megvannak. Bennünk is van egy fáraó, bennünk is megvan a csapás, bennünk is megvan a vívódás, és bennünk is megvan, ami a legfontosabb, az az irracionalitás, ami a fáraónál nem szembe tűnő, magunknál meg nem veszük észre, hogy mennyire irracionálisan viselkedünk ilyen szempontból néha.
Amit most olvasom erre a része, a legjobb példa a zsidóknál, amikor a Mózes legyen a kőtáblához hoztál a aranybolyót. Addig oké volt, még föl nem tudni, hogy lejött az irapát, ott állt az aranybolyót.
Hát biztos, hogy ez is része ennek a történetnek, hogy a zsidók számára is kellett volna, hogy legyen tanulság ebből, és hát az...
Hát pedig ez nagyon egyetlen, hogy ez a Jézus számára, leginkább a zsidók számára a tanulság ebből a
történetben. Jó mozi nekik, hogy megmutatja, hogy jár az, aki kételkedik, aki ígérgetést nem tartja be, hogy jár az, aki egyáltalán tagadja az örökkévalóit.
Innentől kezdve a zsidó ember nem mondhatja azt, hogy
ez nem úgy. Ráadásul az egésznek a benefitje az, az gyakorlatilag rájuk vetül ki.
Hát, mondjuk, minden rosszul kimaradnak, mindenkit megbüntetnek körülöttük, és akkor bizalmat is kapnak, elismerhetnek.
És akkor kezdik ugyanazt játszani, mint a fára.
Azért mondom, hogy
ezt nem tudom, hogy legyen az igaz a maradborjuk.
Azért nem álltam a zsidóságnak is ott volt azért. Ott voltak, és akkor ott a kételkedik.